Sok minden van bennem, sok mindent szeretnék veletek közölni és átadni. Szeretném, hogyha nagyon jól figyelnétek, mert egy működési elvről szeretnék beszélni. Azonban, mielőtt belekezdenék ebbe a tanításomba, ami nem új, mert beszéltem már erről, majdnem, hogy pont ugyanígy beszéltem erről nagyságrendileg 2 évvel ezelőtt, de úgy vagyok vele, hogy szeretném ezt felfrissíteni, és a szemünk előtt, és a szívünk előtt tartani. Tehát mielőtt belekezdenék, szeretném bevezetni egy olyan dologgal, ami most a dicsőítés közben érintette meg a szívemet, ami nem más, mint az, hogy sokszor eltévesztjük a látásunkat, nem arra helyezzük, amire kellene, hanem olyan dolgokra, amik nincsenek. Ha mindig azt nézzük, ami nincs, ha mindig azt figyeljük és azt vizsgáljuk, ami hiány, ha mindig azt nézzük, hogy mi az, ami még nem áll rendelkezésre, mi az, ami még nincs meg, akkor nem figyelünk semmiképpen sem arra, hogy mi az, ami van. És mindig, minden helyzetben, az életednek minden szakaszában, bármennyire is boldog, kiegyensúlyozott, gyarapodó, gazdag, sikeres, jó úton haladó vagy, mindig lehet a helyzet egy jobb. Mindig. És az igazság, hogy amilyen helyzetben vagy most, annál lehetnél rosszabb helyzetben is. Tehát úgy éli az ember az életét, hogy van valamilyen adott helyzetben. Hogy most az a 1-től 10-es listán az hol helyezkedik el, ez lényegtelen. De a 10-essel egyébként nem ér véget. Tehát az fölfelé az végtelen, ez, hogy mennyire lehet jó az életünk. De mindig lehetne rosszabb is. Tehát ahol éppen vagyunk, annál a helyzetnél lehetnénk jobb helyzetben is, de lehetnénk rosszabban is. És hogyha mindig arra nézünk, hogy mi az, ami nem áll rendelkezésre, mi az, ami nincs, mi az, ami éppen bántja a lelkünket, bántja a szívünket, bántja a hiánya az érzelmeinket, akkor nem fogunk tudni örülni annak, ami rendelkezésre áll, ami van. Mennyien vannak körülöttek, tehát mennyi pénzed van, milyen lehetőségeid vannak, milyen barátaid vannak, mi az, ami van. Azt nem veszed észre, mert arra nézel, hogy mi az, ami nincs. Voltál-e már így? Panaszkodsz a gyermeked miatt, panaszkodsz a férjed miatt, vagy a feleséged miatt, vagy a munkád miatt, az egészségi állapotod miatt. És lehetséges, hogy lehetne ez mind jobb, sőt, szinte biztos, hogy mind lehetne jobb, az anyagi helyzeted is lehetne jobb. De lehetne sokkal rosszabb is. Tehát van miért hálát adnod? És amiért erről beszélek, az az, hogyha a hiányra nézel, akkor a látásodat arra összpontosítod és arra koncentrálod. És sokszor az emberben ez nem tudatos, nem szándékosan figyel arra, hogy jaj, milyen rossz nekem, milyen problémáim, milyen nehézségeim vannak. Az embernek erőt kell vennie magán, hogy észrevegye azokat a dolgokat, amiket Istentől kapott. Azt mondod, hogy fáj a lábad. Egy katonának, akinek lerobbant a lába egy taposó aknán, jobb a helyzeted nála? Van legalább valami, ami fájhat. Nem jó, hogy fáj a lába, jobb lenne, ha nem fájna. Neveletlen a tinédzser gyermeked és visszabeszél. Tudsz ennek örülni? Hát nem nagyon, azt mondod. Jól nyakon kéne verni. A meddő anya, meg a steril apa, akinek nem született egy gyereke, mennyire örülne egy neveletlen gyereknek? Úgyhogy mihez képest problémázunk, mihez képest nyafogunk, értsétek jól. A gyülekezetben lehetnének többen is, lehetne dupla teltház is, és nem olyan, mint ahogy vagyunk. Ez így van, ténylegesen. De volt idő, mikor kevesebben voltunk, felennyien se itt. Tehát lásd meg és értékeld azt, ami van, és örülj annak, ami van, és a látásodat pedig emeld fel, és nézz előre, a teljesebb, a bőségesebb felé. És a héten eszembe jutott most a dicsőítés közben, ezen gondolkoztam, és ezen forgattam magammal, nem tudom, ti hogy vagytok, szoktatok-e otthon prédikálni a szobában. Nálam az otthoni szobában lévő szekrények, virágok, kanapék, már az összes prédikációmat hallották. Tehát írom a jegyzeteimet az asztalnál, és fölpattanok, és járkálok, és mondom, mint elpróbálom. Most kiadtam magam. És azon gondolkoztam, hogy van egy létra. Mert ugye azon gondolkoztam a héten, hogy vannak céljaink, vannak dolgok, amiket szeretnénk elérni, már akinek van. Mindenkinek van egyébként, még ha nem is fogalmazza meg. Szeretne nagyobb fizetést, szeretne nagyobb egészségi állapot, jobb egészségi állapotot, szeretne egy jobb autót, szeretne sok mindent szeretne az ember, vagy vágyakabb is vágyakozik rá. És van egy létre, amin föl kell menni. És az létre oda van támaszva a falnak, vagy a padlás ajtónak, és szeretnél fölmenni a padlásra, szeretnél fölmenni az emeletre, szeretnél fölmenni a következő szintre, és van egy célod. Mi a cél? Hogy fölmenj az emeletre, fölmenj a padlásra. De mi az, amit tenni tudsz abban a helyzetben, ahol vagy, az első, második, harmadik lépcsőfokon? Mi az, amire összpontosítanod kell? Azon túl, hogy nézel a célra, az a következő lépcsőfok. És itt sok probléma van sok embernél, hogy vágyakozik arra, hogy az ekkora fizetésből ekkora legyen, de nem járja végig az utat. Van egy biciklid, és szeretnél egy új BMW-vel járni. Testvérem, a következő lépcsőfok az lehet, hogy egy 20 éves Opel Kadett. Utána a következő lépcsőfok meg egy 10 éves Ford Fiesta. Utána pedig a következő lépcsőfok, mit mondjak, milyen automárkát reklámozzak még? Egy Audi Q7-es, ami 5 éves. Csak mondtam példákat. És így el lehet jutni lépcsőfokról, lépcsőfokra, legfölülre. De az emberek mit szeretnének? Azt, hogy a bicikliből beleüljenek a vadonatúj, még az illata is új autóba. Azaz, itt vagyok most szegényen és csórón, és nyerjen meg a lottó ötöst, és legyek itt ezen a helyen. De ez a világban sem működik nagyon sok embernek. És a Biblia világosan, egyértelműen elmondja azt, hogy nekünk fokról fokra, hitről hitre, kegyelemről kegyelemre, lépésről lépésre kell haladnunk előre. A célod az legyen az, hogy el akarsz jutni oda a padlásra, vagy az emeletre. De amit te végehelyen ténylegesen tenned kell és csinálnod kell, az az, hogy a következő szintre, következő lépcsőre föllépjél, és ehhez azt kell neked világosan tudnod, látnod, hogy hol vagy most. És betöltened a helyed azon a lépcsőfokon, azon a szinten, ahol éppen akkor vagy, ahol most vagy. És azok a reménytelen várakozások, a reménytelen elvárások, hogy én hát egyszer majd meggazdagodok, egyszer majd minden polcikám egészséges lesz, egyszer majd mindenem hú de szuper lesz. Lehetséges, az Úr meg tudja neked így adni ezt, van erre bibliai példa, de a jelen fejlődésedben biztos, hogy vannak lépcsőfokok. Még hogyha az anyagi téren hirtelen meggazdagodsz is, még hogyha csoda folytán a tested egy teljes generál felújításon keresztül meg van újítva Isten szelleme által, akkor is a jelen fejlődésedben nem lehetséges úgy ugrani első, második lépcsőfokról, hogy a 8.-9. érjél. Mert erre viszont nincs a Bibliában példa. Sőt, a Bibliában arra van példa, Józsefnél, Mózesnél, Dávidnál, és lehetne sorolni Pál apostolnál, hogy időbe tellett, amíg előre haladtak, és oda jutottak, hogy elértek arra az úgynevezett csúcsra, bár ez a kifejezés nekem nem annyira kedves, mert nem annyira kedves, de eljutottak oda, hogy be tudták tölteni azt, amire elhivatottak, mire el lettek hívva. És az ember sokszor látja azt, hogy mit szeretne az életben elérni, és szeretne egy nagyobb házat, szeretne, megálmodta magának a nem tudom hány ezer négyzetméteres házat, rajta a szép, illetve a telket, és a szép nagy házat, és a gyümölcsfákat, meg a parkosított udvart, meg mindenfélét, de most, hogy albérletben laksz, akkor nem biztos, hogy oda fogsz egyből jutni. Először költözz be egy kis lakásba, ami másfél szobás, aztán a háromszobásba, hogyha lehetőséged van, aztán így lehet előre haladni. A világban is nagyon sok mindenkinek ez működik. Nekünk keresztényeknek, akiknek itt van Isten ereje, és bölcsessége nem működne. Ahhoz, hogy hogyan érjük ezt valóságosan el, bibliai módon, bibliai alapelveket tekintve, erről lesz ma szó, tehát erről akarok ma beszélni. Mert van egy működési elve a szívednek. És azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy a szív működése. Úgy, hogy nem vagyok orvos, nem feltétlenül mélyek a anatómiai ismereteim, van itt közöttünk olyan, akinek ebből vizsgája van, nem is egy. Nem vagyok kardiológus, ugye kardiológus foglalkozik a szívvel leginkább. Hosszú-hosszú éveket tanulmányozzák a fizikai értelemben vett szívet, de a bibliai értelemben a szív kifejezés legtöbbször az ember belső emberére vonatkozik. És legtöbbször ez a szív a szellemet és a lelket együttesen jelöli meg. És ennek van egy működési elve, és hogyha ezt megértjük, ezt meglátjuk, akkor az segít nekünk abban, hogy hogyan menjünk és hogyan haladjunk előre. Úgyhogy erről szeretnénk ma beszélni, erről szeretnénk ma tanítani. Egy olyan üzenetet, amit már félig meddig hallottál, sőt, sokszor van erről szó általánosságban, de most összegyűjtöttük. Példabeszédek 4. fejezetében van egy kulcsige sor, amit lehet, hogy már unásig hallgattál, és ismersz, de ettől függetlenül gyönyörűséges, ettől függetlenül, hogy nagyon sokat hallottuk már, nem tudunk róla mindent teljesen kimerítve. Itt szeretném csak a 23-as verset olvasni először, jó? Ezt mondja. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden élet abból indul ki. Honnan? Az Úrnak a terveiből, a angyalok kezében tartott arany poharából, vagy a trónteremből, vagy a mennyei folyóból. Honnan indul ki minden élet rád vonatkoztatva? Mit mond a Biblia? A te szívedből. A te szívedből. És azért mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet. Na most azt a szívet kell őrizni, amely gonosz, amely aljas, amely tele van hamissággal, tele van vádlással. Mert azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy a szívből származnak a parázasságok, házasságtörések, gyilkosságok, és a szívnek a teljességéből szól a száj. Tehát erre kell vigyáznunk? Biztos, hogy nem. Hanem mire kell vigyáznunk? Azt elmondja az előtte lévő 3 másik igevers. Amikor felhívja a figyelmedet, a figyelmemet, a figyelmünket arra, hogy mivel töltsük meg a szívünket. Olvasom most így ezt a 20-as verstől. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát mit mond itt a Biblia? Az, hogy töltsd meg a szívedet Istennek a beszédével. Töltsd meg a szívedet, és őrizzed. A héberben, amennyire tudom, ez az őrizni szó egy olyan katonai kifejezés, amely az őrségre, az őrség állításra vonatkozik. Hogy állíts őrt a szívednek az ajtaja, a kapuja elé, hogy semmi és senki ne tudja onnan kilopni, ellopni, megtéveszteni, becsapni azt, ami az ige benned. Az ige egyébként itt azt mondja, hogy ne távozzanak el a te szemeidtől, 21-es vers, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Tehát, hogy ne távozzon el a szemeidtől, ez mond, mutat és felszólít minket valamire. Ne távozzon el a szemeidtől. Ez a fizikai szemeidre mutat és gondol. Nem. Természetesen jó, hogyha a fizikai szemeid megnyugodnak az igén, és jó, hogyha tudsz olvasni, és az se baj, hogyha tudod azt, hogy egy-egy ige hol szerepel, és fel tudod a fizikai értelemben idézni magad előtt a Biblia alapjait, de itt a hitednek, a szívednek, a lelkednek, a bensődnek a szemeiről beszél. Ja, az előző imádsággal kapcsolatos tanításokban hallhattad azt, hogy van egy belső látásunk. És ez a belső látás, ez össze van kapcsolva a te szíveddel. És ez a belső látás azért olyan benned, mert Isten is ilyen. Kinek a képére és hasonlatosságára lettél teremtve? A két pupu tevének a hasonlatosságára? Vagy a földi girisztának a hasonlatosságára? Vagy az oroszlánnak a hasonlatosságára? Vannak emberek ma, akik, bármennyire is furcsa ez a woke kultúra, összejönnek és azt mondják, én kutya vagyok, és ilyen füleket ragasztanak a fejükre, és ugatnak. És azt mondják, hogy hát én nekem az identitásom az, hogy én kutya vagyok. A másik béget, mert ő bárány, a harmadik meg úgy csinál, mint egy kis boci tehén. Ezt láttam tévébe. Döbbenet. A mi identitásunk az, hogy kinek a képére lettünk teremtve. A mindenható örökkévaló Istennek a képére. Tehát miért működsz úgy, ahogy működsz? Mert ő is így működik. Azért működsz úgy, ahogy működsz, mert ő is így működik. Tehát ha a mi szívünk működik valahogy, hogy képekben gondolkodunk, hogy van látásunk, vannak elképzeléseink, hogyan működik a mi hitünk, az azért van, mert ezt tőle kaptuk, tőle örököltük. Az ő genetikája van bennünk. Tudom, Ádám elrontotta, bejött a bűn, a sátán ezt meghamisította, a sátán ezt tönkretette, de újjászülettünk Krisztusban, és vissza kell térnünk oda, hogy meglássuk azt, hogy mivé lettünk Krisztusban. Hogy meglássuk azt, hogy milyenek vagyunk mi ő benne, és hogy hogyan működünk. És amikor megérted saját magadról, hogy hogyan működsz, és hogyan működik a szíved, akkor megláthatod azt, hogy ami ma vagy, ami téged ma körbevesz, a körülményeid, a viselkedésed, az élethelyzeted, az anyagi helyzeted, a tested egészségének az állapota, az mind-mind a szívednek a következménye. És ez egy arcul csapás nekünk akkor, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, és azt látjuk, hogy nem minden jó az életünkben. Miért? Biztos, hogy nem Isten a hibás. Szeretjük ráfogni az ördögre, meg a neveltetésre, meg a szüleinkre, a társadalomra, a politikára, meg a főnökünkre. Én nem tehetek róla. De ettől még, hogy vannak külső hatások, amelyik irányítanak, befolyásolnak, és ide-oda terelgetnek minket, attól még az alapigazság az nem változott meg. Azaz, minden élet honnan származik? Olvasom még egyszer. Sőt, a 20-as verstől olvasom. És olvasd úgy, mintha hinnéd azt, amit olvasol. Mintha ez igaz lenne. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Azoknak, akik megnyerik. Mindenki megnyerte? Nem. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát, van mit tanuljunk, azt hiszem. Azt a szívet kell megőrizni, amit tele van élettel. Azt a szívet kell megőrizni, ami nem távozik el az igétől. Azt a szívet kell megtartani, és védelmezni, és őrizni, és táplálni, és az igével megtölteni, amely képes arra, hogy az igéből még többet és többet befogadjon. Tehát úgy gondolom, hogy nekünk ismernünk kell azt, hogy hogyan működik a szívünk, mert ahogy Isten meghatározza, és ahogy ő értelmezi a szívet, az megmutatja azt, hogy ez hogyan is működik. És az első előfordulás, és kezdem ezzel, az első ide passzol igével, ami a szívet említi a Bibliában, ott van mindjárt a legelején, az 1 Mózes 6-ban, a 3-as versben ezt olvassuk. 5-ös vers, bocsánat, elnézést. Tehát 1 Mózes 6-ban az 5-ös vers mondja azt. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Hát ez egy negatív előfordulása a szívnek itt első körben. Nem mindig így van ez a későbbiekben a Bibliában, de itt az első előfordulása valamit megmutat. És hogy az első előfordulás szabálya vagy törvénye alapján világosan kivehető ebből az, hogy van valami összefüggés a szív és a gondolkozásmód között. Egyébként azt hiszem, hogy ez a jészer szó szerepel a héberben, ami képet, képzeletet jelent. Tehát azt mondja itt gyakorlatilag Isten, hogy és hogy a szíve képeinek, szíve elképzeléseinek minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát az, amit az ember elképzel, az, amit az ember tervez, ott ugye az elején, ott Bábel környékén, az embereknek a szíve vágya, a szíve indítéka, a szíve mozdulása szüntelen csak gonosz volt. Tehát ami a lényeg, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a szív és a képzelet össze van párosítva. Az, hogy a szív és a gondolkozásmód, az nem két külön dolog. Ugye azt mondjuk, hogy azt gondoljuk, hogy de hát a gondolkozásmód az fönn van a fejemben, és az agyammal gondolkodom, ami a lelkemnek a része, és hát az, hogy a szívemmel mi van, ott a hit van, meg ki tudja még mi van ott, de a Biblia egyértelműen összekapcsolja a kettőt. Tehát azok a mély gondolatok, azok a mély vágyak, azok a mély kívánságok, amik ott igazán mélyen belül vannak, azok a képek, amikben gondolkodunk, azok a szívünkre jellemzőek, a mi személyes, egyéni szívünknek a jellemvonása. És itt lehet alázat, és lehet büszkeség. Itt lehet kevésség, és lehet töredelmes szív. Mert a szellemünk tökéletes lett, de a lelkünk nem. És a szívünk a kettőnek az összességéről beszél sok helyen. Összeköti az ember szívét a képzelettel itt gyakorlatilag, és hát nem tudom hangsúlyozni jobban, de talán mondom így, hogy jegyzeteld magadnak föl, írd föl a mai nap egyik mondata, amit leírsz, hogy a szíved össze van kötve a képzeleteddel. Össze van kötve azzal, ahogy képzelődsz, ahogy előre nézel, ahogy a mára nézel, ahogy a tegnapra nézel. Össze van kötve a szíved azzal. És azt gondoljuk, hát az elménk több funkciós, mert tudunk logikusan gondolkodni, tudunk úgy gondolkozni, ami az iskolai tanulmányainkból fakad, tudjuk azt, hogy logikán alapszik az, hogy 2 + 2 = 4, ugye? Ezt nem képekben látjuk. Amikor arról beszélünk, hogy 6 × 6 = 36, akkor nem feltétlenül látsz hatosokat a szemed előtt, vagy heteseket, amikor a heteseket szorozod össze. Hanem logikával, zsigerből már szinte beléd ült már teljesen ez a tudás, de vannak dolgok, amiket akárhonnan is nézünk, csak képekben tudsz megragadni és megfogni. És a Biblia nagyon sok helyen ezt a képi megszólítást és ezt a képi tanítást tárja elénk, és így tanít minket. Az egész Biblián végigvonul ez, hogy Isten a szívednek, a képzeletén keresztül akar téged megfogni, és akar téged hitre ébreszteni. Akkor, amikor azt mondja például az egyes Zsoltárban, hogy áldott ember az, aki gonoszok tanácsán nem jár, stb., olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Ezt logikával hogyan tudod feldolgozni? Nem, ezt el tudod képzelni. Elképzelsz egy folyót, elképzelsz egy fát, amely oda van átültetve, az eredetiben ez így hangzik, hogy a folyóvíz mellé átültetett fa. A sivatagból, a szárazságból át van ültetve egy fa a folyóvíz mellé. És elmondja ott az ige, hogy levele nem hervad el, gyümölcsözéstől meg nem szűnik, áldott lesz, mindenben sikeres lesz, gyarapodó lesz. És ez a kép össze van kötve azzal, hogy az áldott ember az ilyen. Na már most, amikor te hajlandó vagy ezen gondolkodni, és nem csak egy információ ez a fejedben, nem csak egy gondolat, hogy egy igehely és egy tudás az a fejedben, hanem hajlandó vagy ezen gondolkodni, hogy ez rólad szól, akkor ez idővel a te számodra megelevenedik. Élővé válik, és azt mondod erre, hogy hát ez én vagyok. Ez rólam szól. Miért? Kire vonatkozik ez az igevers? Egyébként milyen feltétel van ott előtte? Mindenki ugye fejből ismeri az egyes Zsoltárt. Vagy ne legyek ilyen naív? Az ő úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez szerepel ott. És kettős nyíl, matematikai kifejezés ez, vagy írásjel, az azt jelenti, hogy ebből következik, hogy az, aki éjjel-nappal az igén gondolkodik, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. És elképzeld magad, hogy te vagy az a fa, és jöhet bármilyen körülmény, bármilyen fájdalom, bármilyen áskálódás, bármilyen vádaskodás, bármilyen nehézség, bármilyen körülmény, te folyamatosan zöldellő vagy, folyamatosan gyümölcsöző vagy. Miért? Magad miatt? Azért, mert te olyan szuper vagy? Azért, mert te olyan kiválasztott, különleges vagy? Nem. A folyóvíz miatt. És a víz mit jelképez a Bibliában? Sok mindent. Isten igéjét, Istent magát. Ha közel vagy Istenhez, kapcsolatod van vele, a gyökereid stabilan állnak ott, és jól, amit mondok, tök mindegy, hogy mi van a világban körülötted. Teljesen független lenni tudsz a körülményektől. Lehet gyarapodó az életed a válság közepette. Lehet egészséges a tested a vírus helyzet közepette. Lehet fejlődő az életed, és lehetnek jók a kapcsolataid akkor, amikor körülötted mindenkinek mindene szétesik. Ez egy kép. És amikor ez a kép és az ehhez hasonló képek élnek bennünk, akkor mondhatjuk magunkról azt, hogy hitünk van. Mert ez a kép egyenlő azzal a hittel, amit a Zsidó 11.1 mond. És akkor ez nem egy információ már a fejünkben, hanem valami élő dolog. Mi a Zsidó 11.1? Mit mondott a meghatározása a hitnek? A hit pedig a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye? A remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Látod magadat? Értve, rosszul tettem fel a kérdést. Érzed magad úgy, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa? Anyagilag, egészségügyileg, autó, ház, és csak egy-két dolgot mondanék, bár nem ezek vannak a középpontban, félre ne értsétek, csak egy-két fizikai dolgot meg kell említeni, hogy közelebb kerüljön ez hozzád. Érzed ezt életed minden területén, hogy minden gördülékenyen, minden bőségben jelen van? Nem feltétlenül érezzük, de mégis lehet ez a miénk. Miért? Mert látjuk, nem a fejünkkel, hanem a szívünkkel. Megragadjuk ezt. És ez a reménység, ugye, ami a jövőben mutat, azt mondja, hogy erre van remény, hogy ez beteljesedik. A hit az azt mondja, hogy én ezt látom. Ez olyannyira valóságos a számomra, hogy én ezt már most tudom, hogy ez az enyém. Enyém az, hogy meggyógyultam, enyém az, hogy minden szükségemben van töltve, enyém az, hogy boldog vagyok, enyém az, hogy egy jó családi közegben, légkörben élek, enyém az, hogy áldott és sikeres a szolgálatom, vagy bármi. Ez már az enyém, mert látom. És hol látod ezt? A fizikai szemeiddel? Nem. Hanem hol látod? A szívednek a szemeivel. És ez elválaszthatatlan attól, hogy elképzeled azt, amit Isten igéje mond és állít rólad. És nem csak azt, amit mond általánosságban rólad, hanem azt, amit ő személyesen neked mond. Van egy csomó dolog, ami összefüggésben van az igével, de nincs betű szerint leírva. Hisz nincs betű szerint leírva az, hogy te a három lehetőség közül melyik házat válaszd, amikor költözni szeretnél. Vagy meg tudod mutatni a Bibliában, hogy melyik ige az, amely alapján választod? Nem, ezt nem tudod. De ez személyesen, speciálisan rád vonatkozik. De vannak ezzel összefüggésben kijelentések, hogy Isten szelleme hogyan vezet téged erre. Hogy milyen társat választ, hogy válaszd vagy ne válaszd, hogy merre indulj, merre ne indulj, hogyan tudsz a következő lépcsőfokra lépni. Hogy ne legyél olyan ember, akinek van egy nagy álma, hogy ő, vagy te szeretnél egy nagy árvaházat létrehozni, ahol nem tudom, 200 árva gyereket gondoztok, és az életre felkészítitek őket. Beszéltem egyszer egy testvérrel, akinek ez volt az álma, ez volt a látása, mi Isten ezt neki megmutatta, azt mondta, és én nem kétlem azt, hogy Istennek ilyen dolgokat mutatott, de ez volt a cél, ez volt az emelet, ez volt a padlás, ahol el kellett volna jusson. De nem, hogy az első lépcsőfokon nem volt a küszöböt, tehát a padlón állt. Egy olyan nyomorúságos élethelyzetben, amikor szinte meleg víz nem volt a tanyában, ahol élt. És nagyon-nagyon rossz helyzetben volt. És mondtam neki, hogy figyelj, valamit kezdjél el, valami apróba picit. Nem, neki az az álma, hogy az meg legyen. Majd amikor meglesznek a lehetőségek arra, hogy azt a nagy teljességet, azt az épületet, meg infrastruktúrát, mindent megcsinálja, akkor majd akkor neki áll. De ez is soha az életben nem valósul meg. És a mai napig nem valósult meg belőle semmi sem, mert ez nem így működik. Úgy működik, hogy ott van, igen, a távlati cél, de amivel tudsz foglalkozni, az az, ahol most vagy, és a következő lépcsőfok. Aztán a következő lépcsőfok. Aztán a következő lépcsőfok. Így lehet Isten királyság előre menni, és ebben segít az, hogy van egy látásod, van egy képed arról, hogy hova szeretnél eljutni, és látod magad előtt a családi házadat, ahol az udvaron a gyerekek futkároznak, és focizol velük, és tolasozol velük, és tavasszal metszed az almafádat. De most még lehet, hogy egy másfél szobás albéletbe laksz. De abból kell kihoznod a legjobbat, ahol most vagy. És annak kell örülni, hogy legalább ez van, mert lehetnél akár hajléktalan is. Abból hoz ki a legtöbbet, és aztán, ahogy haladsz előre, tedd meg a magad részét ott, ahol vagy. Mert ha nem ugrod meg azt a szintet, ahol most vagy, nem jön el sem a szolgálatban, sem a kapcsolataidban, sem sehol sem az, amit úgy megálmodtál magadnak, vagy amit az Úr megmutatott neked. Az, hogy az Úr megmutatott neked távlati dolgokat, az a segítségedre lehet. De ha nem jól kezeled, akkor ez lehet az ellenséged. Mert azt gondolhatod, hogy amíg az be nem teljesül, addig én nem vagyok boldog. Addig én nem vagyok kiteljesedve. Addig én csak egy másodosztályú valaki vagyok. Hidd el nekem, ha odaérsz, amit az Úr mutatott neked, nem lesz vége. Mert az Úr fog mutatni valamit, ami még messzebb mutat. Amit még azért nem mutat meg neked, mert megijednél tőle. De ahhoz, hogy eljuss a 8.-10. lépcsőfokra, nem lehet kihagyni a 2-től a 7-ig a lépcsőfokokat. Úgyhogy ebben pedig az kell, hogy fokról fokra emeld a látásodat. És legyél engedelmes és kitartó ott, ahol vagy. És hogyha nincsenek ilyen céljaid, látásaid, hogy hol szeretnél lenni 5 év múlva, vagy 10 év múlva, hát akkor azt mondom neked, hogy föl kell ébredni, és meg kell kérdezni az Urat, hogy ő mit szeretne, hogy hol legyek 10 év múlva. Ő mutassa meg nekem azt, hogy nekem milyen látásaim legyenek. Hogy legyenek az én álmaim, az én látásaim azok, amiket ő helyezett a szívemre. Hogy ne az én saját magam önző vágyai teljesítsen be, hogy én más se akarok csinálni, csak földkörüli utakra járni. És hajókázni a tengeren, hanem hogy mit csináljak, mi az én tervem. Az hadd legyen az ő terve, vagy célja. A terv és a cél között a kis különbség van, mert a terv ahhoz kell, hogy elérd a célt. Tehát szükséges az embernek legyenek hosszú távú célkitűzései, és mindenképpen szükségesek rövid távú célkitűzései. Rövid távú mindenképpen az, hogy ahol most vagy, ott bizonyítsd, hogy ott helyén vagy. És rövid távú cél föllépj a következő lépcsőfokra. Nem mindenkinek az életében fogalmazódott ez így meg, hogy ezt így kell csinálni, mégis így csinálta, és már előre haladott állapotban, jó értelemben van. Mint ahogy egy pici baba meg akar születni, amikor megfogan, hiába szeretnéd azt, hogy gyorsan túl lenni ezen az egészen, főleg, hogyha anyukáknak van egy kis ilyen gyomor problémának tűnő tünete, hogy a vacsora reggel egyből kijön, ahol bement. Nem kell, nem feltétlenül törvényszerű, hogy ilyen legyen, de szeretne az ember gyorsan túl lenni rajta, gyorsan megszülessen, de nem fog megszületni idő előtt. Legalábbis az a jó, ha nem születik meg idő előtt. Ugye nem jó, hogyha túl hamar jön egy gyermek. Azt is helyre lehet hozni, van erre példánk, hogy Isten abból is tud csodát előhozni, gyönyörűséges dolgot. De megvan mindennek az ideje, és az, ahogy az ige működik, az pontosan az, ahogy a magvetés példázatában le van írva. A mag, Istennek a beszéde, amit figyelned kell a szemeiddel, a fizikai és a szívednek, a hitednek a szemeivel, el ne távozzon az a te szemedtől, ez a magvetés a szívedbe. És nincs olyan, hogy a mag az nem működne, mert Isten igéje, mint mag, romolhatatlan, tökéletes. Egy búzamag, egy kukoricamag, egy paradicsommag, ez meg tud romolni, hogyha nem jó környezetben van. Ha megfőzöd, soha nem fog kicsírázni, mert tönkretetted. De az ige a jó földbe kerül, akkor gyümölcsöt tud hozni. És pénteki biblia köröm jött ez elő, egy testvérünk készült egy félórás rövid ige hirdetéssel, utána arról beszélgettünk, ahol többek között elő jött az is, hogy a mag az, ami terem. És a szíved neked, mint keresztény embernek, lehet tökéletes, lehet nagyon jó, lehet a négy mag, vagy a négy föld közül a jó föld, de önmagában a jó föld nem terem gyümölcsöt. És soha nem terem gyümölcsöt a jó szív akkor, ha nincs benne a mag. Ezért van egy csomó keresztény abban az állapotban és abban a helyzetben, jó szíve van, jó szívű, de nincs elültetve a maga szívébe. Nincs benne Isten igéje. Jó lenne a szíve, hallgatja, meg figyeli, meg nézi, de nincs elültetve, nincs gondozva, nincs öntözve, nincs megvédelmezve, nincs őrség állítva oda. Mert én a szomszéd, beszól a főnök, beszól a kolléga, és mindenféle problémába ütközve nehézséget ütközik a mag, hogy gyümölcsöt teremjen. A nyugati világnak az oktatási rendszer, amiben mi is élünk, az arra alapozódik, és arra alapozódott mindig is, hogy logikus módon gondolkodjunk. Az elemzés, az analizálás, az, hogy kiértékelünk dolgokat, az, hogy megfigyelünk dolgokat, tanulmányozunk dolgokat, felfigyelünk dolgokra, ezek nem rossz dolgok, de így gondolkozik egy nyugati ember. Még egy izraeli, közel-keleti, egyébként a keleti társadalmak, azok viszont máshogy tanítják a gyerekeiket. Úgy, ahogy Jézus is tanította a tanítványait. Jézus a példabeszédeikben mit mondott? Miket mondott? Ugye példabeszéd nem más, mint képes beszéd. Elmondja a képeket, és azt mondja nagyon sokszor, például Isten királysága, olyan, mint a mustármag, olyan, mint a kovász, olyan, mint a tengerbe kivetett háló, ugye a földbe rejtett kincs, vagy éppen a földbe elvetett mag. És akkor ezen a kicsin gyermek, de a felnőtt ember is elkezdhet gondolkodni, el tudja ezt képzelni. A fizikai példákhoz összehasonlítva tud ezen meditálni. Ez nem egy gonosz, távol-keleti rossz kifejezés. Ez egy jó szó, bibliai, a megfelelő módon. Ami azt jelenti, hogy belehelyezed az elmédbe Istennek az igéjét. Jó sokat, és gondolkodsz rajta, és forgatod azt magadba. A keleti meditáció pont az ellenkezőjét csinálja, azt tanítják, hogy üresítsd ki magad. Teljesen mindent magadból söpörjél ki. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy nem maradsz üresen, mindig jön valami, ami betölt. És így az ember, ha mindent magából kisöpör, átkerül abba a zümmögős, nem tudom milyen tudatállapotba, akkor jönnek a démonok, és elfoglalják a helyüket benned, és az ember könnyen olyan helyre kerülhet, ahonnan nem feltétlenül engednek ki. De még ha az ember nem is bolondul meg, akkor is olyan téves ideológiák tudnak uralmat venni az ember elméjén keresztül, amelyek nem Isten igével összhangban működnek. Tehát ez képest, ezzel pont ellentétesen a bibliai módon vett elmélkedés vagy meditáció pont arról beszél, hogy teljesedjél be Szent Szellemmel, teljesedjél be Isten igéjéről, ne vedd le a figyelmed a bibliai igékről, naponta szánj erre időt, építsd azt magadra, fogadd azt be, edd azt meg, kérődzél rajta, újra és újra és újra, és ahogy Józsuénak meg volt írva, ugye a Zsoltárok is erről beszél, és Pál apostol is erről beszél, hogy éjjel és nappal ezen gondolkodsz, ezen elmélkedsz. És ezt hogyan lehet kivitelezni, ez egy másik dolog, de a lényeg, a szellemi alapelv az az, hogy mire figyelsz, mire összpontosítasz, mire fókuszálsz. Ez is megérne egy külön alkalmat, hogy hogyan tudjuk az elménket és a fókuszunkat a célon tartani. Talán majd jövő héten egy picit beszélek erről, mert rendkívül fontos dolog. Tehát Isten képeket adott. A példabeszédekben a szellemi alapelveket lefektetve elmagyarázza, elmondja, hogyan működik Isten királysága. És a magvetésről volt bátorsága Jézusnak azt mondani, ha ezt nem érted, akkor semmit nem fogsz érteni. Nagyon-nagyon sok dolog, bármennyire is fájdalmas ezt beismerni, vagy szembenézni vele, azért olyan az életünkben, mert ezt aratjuk. Ezt aratjuk. Nem mondható ez mindenről el, ne értsd félre, és nem arról van szó, hogy magadat vádold, vagy magadat károsztasd, hogy milyen rossz magukat vetettél el, de ettől függetlenül minden szavunk, minden cselekedetünk, minden olyan gondolat, amit engedünk magunkba, hogy bennünk legyen, és nem állunk ellennek, és nem üzzük el az elménktől, az magként ott megfoganhat bennünk, és ahogy a nőnek van a hasában a méhe, ami képes arra, hogy fogadjon, hogy befogadja a magot, ugyanúgy a férfinak is van méhe, ugyanolyan méhe, mint a nőnek egyébként, az elméje. Mert az elméd képes arra, hogy megfogadjanak benne dolgok. Tehát így a nőknek kettő méhük van. Egy fizikai, egy az elméjükben. Remélem érted. De a férfiaknak is van egy olyan, majdnem azt mondtam alkatrész a testben, de ez nem a jó kifejezés, tehát olyan részünk, amiben meg tud fogadni a mag. A mag Istennek a beszéde. És ez nem feltétlenül az a fizikai agyunknak a része csupán, hanem a szívünknek a gondolatai, a szívünknek a méhe, ahol meg tud fogadni a mag, amely, ha megfogan, úgy működik, mint a jó földre ültetett mag. Megtermi a maga gyümölcsét, és hoz 30, 60, 100 annyit. Ó, én akarok lenni a százszoros arató munkás. Ide nekem mindent. Egy-két példát hadd hozzak. A Zsoltárok 12.6-ban, hogy milyen képekben beszél Isten, és egy kis házi feladat, hogy ezen elmélkedj, gondolkodj, egy segítségnyújtás ez neked, hogy hogyan is kell erre tekintenünk. Ahol azt mondja a Zsoltár író, hogy az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Na most ezt el tudod az értelmedbe képzelni, az igét magát, de el tudsz rajta gondolkodni is. Istennek az igéje mennyire tiszta. Milyen az a kohó? Mi van ott abban a kohóban? Mit csinálnak az ezüsttel a kohóban? Miért kerül az ezüst a kohóba? Hogyan tisztul meg az ezüst a kohóban? Ha nem tudod, utána lehet ennek járni. Ha nem tudod, akkor utána lehet ennek olvasni. Tudsz ezen elmélkedni, meditálni, megismerni ezt. Hogy így kerül beléd, és egyébként veled is ez történik. Újra és újra és újra belekerülsz te is ebbe a tüzes kemencébe. Ami igyekszik, vagy próbál téged megtisztítani. Ezért azt mondom neked, hogy a nehézségek az életben nem feltétlenül rossz dolgok. Egy hallelujját nem hallottam. Elmondom még egyszer. A nehézségek nem feltétlenül rossz dolgok az életben. De ezzel nem azt mondtam, hogy Istentől vannak a nehézségek. Nem azt mondtam, hogy Isten a forrása a nehézségeknek, hanem azt mondtam, hogy amikor nehézségen mész keresztül, akkor lehetőséged van tanulni belőle. Lehetőséged van azt megharcolni, lehetőséged van azon úgy keresztül menni, hogy megerősödve gyere ki belőle. És tönkre is tud tenni, hogyha nem harcolod meg. De erősödni csak úgy lehet, fejlődni csak úgy lehet, hogyha bizonyos kvázi nehézségeken, teszteken, próbákon keresztül megyünk. És ismétlem még egyszer, nem azt mondtam, hogy Isten hozza ezeket a nehézségeket, próbákat, kemény élethelyzeteket. Nem ezt mondtam ezzel. Ahhoz, hogy szembesülj nehézségekkel az életben, egy dolgot kell tenned. Reggel fölébredsz. És már ott a lehetőség, és jön is majd valami. Meg kell harcolnod a saját lelked türelmetlenségével a reggeli dugóban. Aztán beérsz, és a kollégád beszól neked valamit. És annyi munkát kapsz, hogy el se tudod végezni, és egy csomó minden jön az ember életébe, és hazamész, és azt várod, hogy a feleséged egy szerető ölelése, megölelés megpuszil, erre csak kapod az ívet, hogy na, nem raktál rendet magad után tegnap este. Vagy mit tudom én, valami, ilyesmi. És még az is rátesz egy lapáttal. És az embernek mindenféle problémája, mindenféle nehézsége lehet az életben, az élete minden területén, amin szeretünk elkeseredni. És szeretünk problémázni, és abajogni, és nyafogni, és kétségbe esni, hogy jaj, milyen rossz nekünk. De emlékezz vissza az alkalom elejére, lehetne rosszabb is. Persze lehetne jobb is. Mit kell tenned, hogy jobb legyen? Emeld fel a látásodat. Én az az ember vagyok, aki Krisztusban újjászületett. 2 Korintus 5.17 mit mond? Mindenki mondja hangosan. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Tudod, mi ez a szó, hogy ímé? Az azt jelenti, hogy lásd. Ezt kivetítjük most ezt a görög szót. Ebben a, és ezen az igehelyen ez a szó, hogy ímé, újjá lett minden, ezzel Pál apostol azt mondja, hogy lásd meg, újjá lett minden. Tehát aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Ímé, azaz lásd meg. Lásd meg. Az igehelyet is kivetítjük. Az igehelyet is kivetítjük. Vedd észre, figyelj, nézd csak. 2 Korintus 5.17 hetet megtaláljuk. Türelmesen várok. Megharcolom a hit. Itt van, hát milyen gyorsan megharcoltam. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Itt álljunk meg, maradjon ez itt így. Lásd a fizikai szemeiddel is. De meg kell látnod a hitednek, a szellemednek a szemével is. Hogy ezt mondja az ige, ha Krisztusban vagy, már pedig te újjászülettél, Krisztusban vagy, új teremtés vagy, a régiek elmúltak. Lásd ezt meg, mondja Pál apostol itt. Ímé, lásd meg, újjá lett minden. Tehát lásd meg azt, hogy újjá lett minden. Lásd meg magadban, hogy egy új teremtés vagy. Lásd meg magadban, hogy a régiek elmúltak. Lásd meg magadban, hogy te már nem az az ember vagy, aki voltál régen. Lásd ezt meg, lásd meg. Hogyan látod ezt meg? Mert ha magadra nézel, meg a tükörben nézel, azt látod, hogy hát az a változás történt, hogy kevesebb a hajam. Világosabb a hajam. Jött valami ide a pocakra, egy úszógumi, ezt látom. De nem a fizikai szemeid kell legyenek az elsődleges információ forrásaid, amit abból nyersz, hanem Istennek az igéje. És az igé az, ami képet fest. Amikor Isten igéje azt mondja a Zsoltárokban, a 128-as fejezetben, hogy feleséged, mint termő szőlő, házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé így áldatik meg a férfi, aki féli az Urat. Férfiak, hallottátok? Mit kell látnod? Ó, de ez még nincs valóságban. Akkor lássad, hogyan látod a hiteddel, a szíveddel. Úgy gondolom, hogy ezt az asszonyokra is lehet vonatkoztatni. Zsoltárok 103.11.12. Mert amilyen magasan az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Ezért volt zseniális prédikátor és tanító Jézus, mert ő mindig, vagyis hát a túlnyomó többségben így beszélt képekben. A képes beszédet egy picin gyermek is megérti. Az óvodában a 3 éveseket hogyan tanítják? A szögfüggvényeket írják le neki, hogy meg a logaritmus, meg a kotangens, meg a tangens függvényeket? Dehogy is, rajzolnak képeket. Képeket miért? Hogy egy gyermek is megértse. És attól, hogy felnő az ember, és elkezdi tudatosan használni az elméjét, és felfogja, hogy mit jelent a szögfüggvény, meg a három ismeretlenes egyenlet, az egy jó dolog, ha az ember ezt tudja. De attól még nem veszett el a képesség belőlünk, hogy lássuk azt, hogy mi van a képen. A világ is ismeri azt a mondást, ami egy nagyon nagy bölcsesség, hogy egy kép többet mond, ezer szónál. Ha van előtted egy kép, az könnyebb megragadni, mint amikor van előtted egy szó. Ha van előtted egy kép, amit Isten odafestett eléd, vagy neked a szívedre, akkor az könnyebb megragadnod, mert látod a hitednek a szemével, mint sem, hogyha azt mondom neked, hogy Isten azt akarja, hogy áldott legyél, és áldott vagy Krisztusban, Efézus 1:3. Miért nem érted? Miért nem látod? De amikor ezt Isten kijelenti a szívedben, hogy ez azt jelenti személyesen neked, hogy azzal is járhat ez, hogy bemész a boltba, egy sima, egyszerű bevásárlásra, nem egy luxus Andrássy úti, nem tudom milyen márka boltba, hanem bemész az ABC-be, bemész egy közértbe, ugye egy Pesten így hívják az ABC-t, egy vidéki gyerekként ezt máshogy fogalmazom, bemész egy közértbe, és elképzeled azt, hogy egy hétvégi bevásárláshoz bármit megvehetsz, amire szükséged van. Nem kell nézni a sajtnak az árát, nem kell nézni azt, hogy most hal legyen az asztalon a család előtt, vagy csirkefarhát csak, mert arra van pénz. Tehát ezt is jelenti, hogy látod azt, elképzeled azt, hogy én erre képes vagyok. És akkor ott van a kísértés, de hát nekem mennyi nyugdíjam van, mennyi fizetésem van, nekem jövök ki a hónapban, ez van most, ezen a lépcsőfokon. De a látás micsoda? Hova akarsz eljutni? Ha nem látod ezt, hogy te erre képes vagy, nem fogsz oda eljutni. Ha nem látod azt, hogy a biciklit lecseréled idővel egy autóra, nem fog megtörténni. Csak nagy kinkeservesen, időeltolódással. Először benned kell megfogadjon, belül kell megfogadjon. És amikor belül megfogan, ha megfogan benned egy mag, akkor az pontosan azt akarja csinálni, mint amit egy asszonynak a méhében a férje által elültetett mag meg akar születni. És azon dolgozik az a megfogant mag, hogy megszülessen. És mindent meg akar tenni Isten igéje, Istennek a beszéde, abba az irányba mutat, hogy valóságba, a fizikai látható dolgokba akar jönni. Ha megfogan benned a mag a gyógyulásról, akkor az belőled ki akar jönni, és fizikai valóságot akar létrehozni. Ezt akarja az ige benned. És ugye nem jó dolog az, hogyha egy mag elabortál. A sátán azon dolgozik. A sátán azon ügyködik. Hogyha meg is fogan egy mag, egy kép benned, akkor azt onnan kiszakítsa. Mert hogyha kiszakította a képet, kiszakította a reménységedet, kiszakította a látásodat belőled, akkor azzal elérte a célját. Kiszakította belőled a hitet. Mert amikor megszűnik ez a látás, megszűnik ez a reménység, megszűnik az, hogy erre van esély, és ez valóban megtörténhet velem, hogy én amikor megérem azt, hogy csak egy példát mondok, a gyermekeim nagyok legyenek, mindegyiknek vegyek egy lakást, és így elindítsam őket az életben, amikor ez megszakad benned, hogy erre nincs mód, nincs erre lehetőség, akkor a hitedet kitépte a szívedből. De amíg ott él benned ez, hogy ez lehetséges, és igen lehetséges, nem tudom megfogni, nem tudom elképzelni a fizikai síkon, hogy hogyan csinálja ezt Isten, de a hit az a reménylet és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Szeretném nektek kivetíteni, hogy a képzelet szó mit jelent. Azt mondja, a szótár így határozza meg. Az a képesség, hogy lássunk valamit, ami nem világos, vagy nincs jelen. A képzelet az, ami nincs jelen, vagy nem világos. Mit mond a római levél Ábrahámról, és Ábrahámon keresztül Istenről, hogy Isten milyen Isten? Hogy azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglévőket. Ez a hitnek a működési elve, és így működik a szíved. Ami ezzel a problémás, hogy a negatív dolgokkal kapcsolatban is pontosan ugyanígy működik. A félelmeket is ugyanígy elő lehet szólítani. Ami nincs jelen, de előtől szólítani. Ha állandóan stresszes, állandóan agyalsz egy baleset miatt, egy vírus miatt, hogy te meg fogsz fázni, vagy milyen leszel te időskorodban, milyen testi rossz állapotban leszel. Az ember ezt forgatja magában, erről kialakul egy kép benned, hogy te elhagyott leszel, elhagyatott leszel, és milyen rossz állapotban leszel, és ezek a félelmek meg tudnak fogadni az emberben olyannyira, hogy bevonzod magadhoz. Gyakorlatilag elkezdesz hinni benne, hogy ez megtörténik. De Isten igéjével kapcsolatban a pozitív előjelű dolog az, hogy bármi lehetséges annak, aki hisz. Mondom ezt másképpen, úgy, ahogy szó szerint hangzik az igében. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ebben a mindenben minden benne van, minden olyan dolog, amit el tudsz, vagy elmersz képzelni, hogy lehetséges. Ha elmered képzelni azt, hogy mindig, minden alkalommal ül valaki melletted és mögötted a gyülekezetben, és ebben össze tudjuk kapcsolni a hitünket, ez csak egy pici pont a milliónyi dolog közül egy gyülekezet életével kapcsolatban, akkor lehetséges. Hála Istennek, hogy egy ember is elég hozzá. De mennyivel könnyebb és mennyivel jobb, ha mindezt csináljuk. És nem a félelem, nem a kilátástalanság, nem a depresszió gondolatait, meg a fizikai láthatók alapján ítélünk meg dolgokat. Igen, jó gondolod, ahogy gondolod, nem könnyű. Mert az életünk jelentős részét nem szellemben éljük, úgymond, tehát nem az igében és az igével összhangban, hanem a lelkünkben, az érzéseinkben. És az érzéseink képesek arra, hogy becsapjanak. És egy csomó olyan dolog van, ami hatást gyakorol ránk. A politika, a gazdaság, a bevétel, a nyugdíjad, a fizetésed, az emberek, a szomszédod, a hőmérséklet, a tél, a nyár, mindig van valami baj. Semmi se jó. Nyáron meleg van, télen meg hideg. Tavasszal még nincsenek gyümölcsök, ősszel meg már lepogyogott az összes. Mindig lehet kifogást keresni, mindig meg lehet találni azt, hogy mi az, ami nem jó. De mindig meg lehet találni azt is, hogy mi az, ami jó. És ez, ha meglátod azt, hogy mi az, ami érték, és mi az, ami jó, és tudsz hálát adni azért, amit van, ez a hálás szív képessé, erővel teljessé tudja tenni az életedet. Egy nagyon fontos jellemzője az ember életének az, hogy milyen minőségű hála van a szívében. Isten felé. Döbbenet, a második oldalnál járok a 18-ból. Egy pár dolgot azért még szeretnék elmondani nektek. Ugyanúgy vagyok, mint a István. Neki is itt a laptopján, vagy nem tudom, iPad-jén itt. Ha végigörgetni így a tanítás listát, akkor sose érne végére. Ilyenkor mindig befejezzük, nem hagyjuk abba. De folytatása van. Segít ez valakinek? Nem voltatok meggyőzőek. Nem, mint hogyha befolyásolna ez, akkor is erről fog beszélni, ha jó a visszajelzés, meg akkor is, ha nem. Máté 5-re lapozzunk. Ahol a 28-as vers azt mondja. Olvasom innen, az én papíromon nincs. Máté 5-8, vagy 28. 5-28. Köszönöm. Igen. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságok okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Fú, kár, hogy megtaláltuk, ugye ezt az igét? Jobb lett volna, hogyha valahol elkeveredik. Ez is mutat és mond itt valamit egyébként, ami arról szól, hogy ami a szívedben van, azaz a képzeletedben van, az olyan, mintha megtetted volna. Ezt mondta így Jézus gyakorlatilag. Az olyan, mintha megtetted volna. A képzelet olyan, mint az, amikor megterem valamit. Azt hiszem, hogy azért külön kell választani, és kell erről egy-két mondatot mondani, hogy az a fajta képzelet és az a fajta mély gondolkozásmód, az különbözik attól a gondolattól, ami átsuhan a fejeden. Tehát a kettő nem ugyanaz. Amikor a Biblia itt a képzeletről, a szív gondolatáról beszél, akkor azokról a mély dolgokról beszél, amik mélyen benned vannak, amik részeddé váltak, amik megfogadtak benned. Mert gondolatok, azok jönnek-mennek, és afölött, hogy átsuhanjon a fejedben valami gondolat, nem feltétlenül tudsz ellene tenni. Még hogyha az parázna, még hogyha az valami gonosz, még hogyha az valami erkölcstelen dolog is, főleg, hogyha ideg állapotba kerülsz, nevezzem, fogalmazzam meg szépen. Tehát az ember indulatba jön, kicsit a lelke felkorbácsolódik, egy csomó dolog eszébe jut az embernek, akár az, hogy a másikat meg kellene simogatni a nyakán, kicsit erőteljesebben. Az embernek az átfut az agyán egy-két ilyen gondolat, de ez nem jelenti azt, hogy ez vagy te. Ilyenkor az embernek képesnek kell lenni arra, hogy ezeknek a gondolatoknak ellenálljon. És ez a szellemi harc. Úgy is mondhatnám, hogy a szellemi harc az ez. Hogy az ember a gondolatait fogjulejti, hogy azok a gondolatok engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Mert ezek a gondolatok jönnek, és nem csupán be akarnak fészkelődni, és meg akarnak fogadni benned a betegségeddel, a félelmeiddel, a problémáiddal, kapcsolataiddal kapcsolatban, hanem mint egy várfal föl akarnak épülni magasra, erődítményé akarnak válni benned. Erről beszél Pál apostol, amikor a szellemi harcról beszél, hogy lerontván okoskodásokat, és minden ismeretet, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Le kell rombolni ezeket a falakat, ezeket a gátakat, amelyek az elmében vannak. A fizikai értelemben vett elmében és a szívednek a rossz elképzeléseit is le kell rontani, és meg kell újítani. Nincs ennél fontosabb dolog az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezésed után. Amíg a Szent Szellemmel való újjászületés, a Szellem által való születés egyszeri dolog, addig a Szellemmel való betöltekezés és az elme megújítása egy folyamatos dolog. Újra és újra betöltekezel Szellemmel, sokszor ez együtt jár azzal, hogy az elméd megújítod. És fordítva is igaz ez. Tehát, ha szeretnél szép napokat látni, és szeretnéd azt, hogy az életed megváltozzon, ahhoz változtass meg a szívedet. Tegyél bele sok igét, legyen élet a szívedben, és akkor az életnek a beszéd, az életnek a bölcsessége fog előjönni belőled, és ez meg fogja teremni azt, amit szeretnél. Nem elkeseredésképpen mondom, hogy ez miatt valaki saját kardjába dőljön, de ez sok esetben, sok minden a kapcsolatban nem megy egyik napról a másikra. Ez egyik hétről a másikra sem, ez egy hosszú távú dolog. Kell hozzá egy állhatatosság, egy kitartás, egy összpontosítás, egy koncentráció, és kell hozzá hit. De mind képesek vagytok arra, hogy ezt megtegyétek. Senki, aki itt ebben a teremben van, vagy éppen néz minket élőben, vagy felvételről. Senki sem alkalmatlan erre. Mindenkit alkalmassá tett az Úr. Az ő hite benned van, és az ő hite által élünk el sok mindent egyébként is. Tehát amikor vannak álmaid és álmodozol dolgokról, és sóvárogsz valami után, vagy kívánsz valamit, akkor nem a logikádat használod, hanem képek vannak benned. De ugye ugyanezt lehet használni rosszul is. Mert látod a másiknak a szép házát, a szép feleségét, a szép autóját, meg a jól nevelt gyermekeit, és lehet irigykedni rá, lehet sóvárogni utána, hogy jaj, bárcsak nekem is ilyen lenne, vagy pedig mondhatod azt tisztességes, bibliai, erkölcsös módon, hogy ha ez neki lehetséges volt, akárhogy is jutott ehhez hozzá, lehet, hogy volt szülői segítsége, nekem is lehetséges. Mert lehet, nekem esetleg nem is volt szülői segítségem, meg nem volt olyan neveltetésem, de van egy olyan apukám, aki mindent tud velem közölni. Duplán, amit esetleg én nem kaptam meg, esetleg gyerekkoromban, mert mondhatod ezt. Úgyhogy Isten így alkotta meg az embert. És a sátán ezt akarja tönkretenni. A sátán pontosan ezt akarja tönkretenni. Hogy megfertőzi a képzeletet, megfertőzi az embernek a szívét, és ez akkor így negatív előjellel jelenik meg az embernek az életében. Máté 5:8 mondja azt, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Látod, hogy itt is a szív és a látás, a képzelet, hogy mit látsz, egy igén belül szerepel? Ez az első előfordulási helye az új szövetségben a szívnek. Ez egy pozitív előjelű dolog. Boldogok, áldottak, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Tehát itt a szív a látással összekapcsolva, és a kérdés felmerül, hogy mi az, amit látsz a szívedben. Jó dolgokat látsz a szívedben? Akkor azt fogod előhozni. Ha nem tetszik az, amit látsz kívül magadon, nem tetszik az, amit látsz magad körül, akkor változtasd meg azt, amit látsz. És változtasd meg azt a képet, amit látsz. Halleluja. Nem kezdek bele következő igébe, mert talán majd folytatjuk ezt valahon, mikor, jó? Egyelőre ennyi. Emészétek ezt, ezt lássátok meg, jó? Ezt lássátok meg, hogy ebből mit kell meglátni. Úgyhogy dicsérjük az Urat az ő kegyelméért. Álljatok fel, kérlek benneteket. Mennyi atyánk, hálát adunk a te igédért. Hálát adunk neked azért a bölcsességért, amely az igédben van. Hálát adunk neked azokért a képekért, amiket a szívünkre festesz. Imádkozunk, mennyei atyánk, a szellem által úgy, ahogy azt Pál apostolnak kijelentette, de hogy ő imádkozott először így, hogy világosítsd meg a mi értelmünk, a mi szívünknek a szemeit, hogy tudhassuk azt, hogy mi az, ami elhívásunknak a reménysége, mi a mi örökségünk, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Mutasd meg nekünk a te szeretetednek a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát. Azt a szeretetet, amellyel te előbb szerettél bennünket, mint sem, hogy mi viszont szerethettünk volna. Azt a szeretetet, amellyel szerettél, és amellyel most is szeretsz. Ami az első és örökké való a mi irányunkban. Mely feltétel nélküli. Szent Szellem, ne hagyd nekünk nyugtot addig, amíg el nem mélyülünk a te igédben. Gerjesz fel bennünket, ahogy az igédben meg van írva, egymást gerjesszük azáltal, hogy emlékeztetjük egymást arra, hogy te milyen jó vagy hozzánk. Köszönjük azt, hogy te vagy a gyógyító, te vagy a szabadító, te vagy a növekedést adó, és köszönjük azt, hogy nem kell másokra figyelnünk, nem kell más közösségekre nézzünk, nem kell azt figyelnünk, hogy mások mit hogyan csinálnak, nem kell másokat másolnunk, mert neked egyedi elképzeléseid vannak velünk és ránk vonatkozóan. Dicsérünk téged azért, amiért tanulhatunk másoktól, amiért megláthatjuk ezzel együtt másokban az értéket, és segítségére lehetünk egymásnak, és támogathatjuk egymást. Köszönjük, hogy a kapcsolat épül és mélyül közöttünk, és hogy a te tökéletes akaratod beteljesedik mindannyiunknak az életébe, egyénileg és közösségi szinten is. Jézus hatalmas, csodálatos nevében. Amen.